köszönjük szépen a figyelmet, és majd reméljük, hogy hamarosan a liturgiában is találkozunk majd ezzel az énekkel.
Dicsérjétek az Urat! Dicsérd lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltát zengek Istenemnek, míg csak leszek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 23. zsoltárunk első verszakát énekeljük el együtt. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 445. dicséretünket. Énekeljük az első, második, ötödik és hatodik verszakait. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Isten beszéde ezen a ma délelőttön először a Királyok második könyve 8. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 6 verszakból a következőképpen. Egyszer Elizeus így szólt ahhoz az asszonyhoz, akinek a fiát életre keltette. Indulj útnak házad népével együtt, és tartózkodj jövevényként ott, ahol lehet, mert az Úr éhénséget idéz elő, és be is következik az országban 7 esztendeig. Az asszony el is indult, és azt tette, amit az Isten embere mondott. Elment háza népével együtt, és a filiszteusok földjén élt jövevényként 7 esztendeig. A 7. esztendő végén visszatért az asszony a filiszteusok földjéről, és elment a királyhoz, hogy segítséget kérjen a háza és mezeje dolgában. A király éppen Géházival, az Isten emberének a szolgájával beszélgetett, és ezt mondta. Beszéld el nekem mindazokat a nagy tetteket, amelyeket Elizeus véghez vitt. Ő éppen azt beszélte el a királynak, hogy hogyan keltette életre a holtat, amikor megjelent az az asszony, akinek a fiát életre keltette, hogy segítséget kérjen a királytól háza és mezeje dolgában. Géházi így szólt. Uram király, ez az az asszony, és ez a fia, akit életre keltett Elizeus. A király kikérdezte az asszonyt, az pedig elbeszélte neki az ügyét. Ekkor a király egy udvari embert adott mellé, és meghagyta, hogy adják vissza mindenét, sőt a mező egész jövedelmét is attól a naptól számítva, amikor elhagyta az országot egész mostanáig. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, mi pedig ne csak hallgatói legyünk az ő szavának, hanem cselekvő is. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk Isten beszédére. Hálás a szívünk, Urunk Istenünk azért, hogy itt lehetünk a házadban. Köszönjük neked, hogy vigyáztál ránk, most is, az elmúlt napokban is. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk az életünket, magunkat. Akkor, amikor úton vagyunk, akkor, amikor otthon vagyunk, munkahelyünkön vagyunk, bárhol is vagyunk. Köszönjük, hogy te mindig számon tartasz bennünket, és mindig figyelsz ránk. És köszönjük, hogy neked terved van velünk. Köszönjük, hogy te ezt a tervedet viszed előre. És azért imádkozunk, hogy hadd tudjunk mi, hadd akarjunk belesimulni a te kezeidbe, és engedelmeskedni neked, hogy terved valóban a te dicsőségedre, a mi áldásunkra és embertársaink hasznára valóra válhasson. Arra kérünk téged, használd föl ezt a mai Isten tiszteletet is erre. Szent lelkedet árasz ki közénk, és munkálkodj hatalmasan itt, közöttünk bennünk. Hadd lehessen nekünk meggazdagító találkozásunk veled. Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad érdeméért kérjük ezt. Ámen. Háromszázhetvenegyedik dicséretünket. E dicséretünk első 4 verszakát énekeljük, Isten üzenetének hallgatására készülve. Királyok második könyve 8. fejezetéből olvasott ige szakasz mellett hallgassuk meg most még Lukács evangéliuma 11. fejezetéből a 3. verset. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. A Reformátusok lapja múlt heti számában olvashattunk a Magyar Református Szeretett Szolgálat mentőcsoportjának Haitiban végzett tevékenységéről. Az egyik írásban a szerző többek között azt is megemlíti, hogy a zsinati székházban rögtönzött sajtótájékoztatón gyakorlatilag megjelent a magyar sajtó szinte teljessége. És a mentőcsoportra való várakozás perceiben kollégái, akik úgy tűnik, hogy tudták azért azt, hogy ő egyházi médiumnál dolgozik, odafordultak hozzá azzal a kérdéssel, és szinte vádlóan tették föl ezt a kérdést. Ugyan mondja már meg, hol van Isten a természeti katasztrófáknál? A cikk írója azt is bevallja, hogy kicsit zavarodottan állt ott, nem volt felkészülve arra, és nem is érezte magát alkalmasnak arra, hogy teológiai válaszokat fogalmazzon meg. Ezek után azonban ő maga odafordult egyházunk zsinati lelkészi elnökéhez, és neki tette fel ezt a kérdést. A válasz így hangzott, ezeknek a döbbenetes számoknak a hallatán valóban nagyon nehéz magyarázatot találni. Adódhatnak az életben olyan helyzetek, amikor nem tudunk válaszolni, hogy mi miért történt. De a gyógyító Krisztus nevében tudunk embereket mozgósítani, és ez talán azoknak is segítséget nyújt, akik nem tudnak a maguk számára feleletet adni. Miközben valószínűleg mi magunk is vívódunk ezzel vagy ezekhez hasonló kérdésekkel, aközben Bibliaolvasók kalauzunk alapján olvasva naponta Isten igéjét, most az elmúlt napokban éppen. Isten azon nagyszerű tetteiről olvashattunk, amelyeket Elizeus prófétán keresztül vitt véghez. Többek között erről is, amelyet az első ige szakaszunkban hallottunk. Arról, amit ezzel a bizonyos Sunémi asszonnyal cselekedett az Isten. Ennek az asszonynak az életében is volt fájdalmas hiány, volt tragédia, azt is mondhatjuk, hogy volt természeti katasztrófa. Kapott azonban olyan embert is, aki Isten nevében, Isten embereként tudott mellé állni a bajban. Hogyan is tapasztalta meg ez az asszony mindez? Egyáltalán mit élt át? Mit láthatott meg az élő Istenből, az ő hatalmából és szeretetéből? Ezeket végig gondolva most ezen a mai istentiszteleten, remélem azt, Isten szent lelke munkája nyomán, hogy mi is a kérdéseinkre, ha nem is kapunk választ, de kapunk olyan útmutatást, erőt, amellyel lehet tovább indulni, és amellyel helytállhatunk ott, ahová az Isten helyezett bennünket. Az első, amit ez az asszony megtapasztalhatott, az az, hogy Isten gondoskodása folyamatos. Nem csak alkalmi segítséget ad, hanem gondviselésével és irgalmával végig kíséri az ember egész életét. Erről az asszonyról nem itt, tehát a Királyok második könyve 8. fejezetében olvashatunk először. Bizonyára emlékszünk arra, hogy néhány fejezettel korábban már a Szentíró elmondja, hogy hogyan kapott az Istentől gyermeket. Aztán, amikor ezt a gyermeket súlyos baj érte, melynek következtében meghalt, hogyan adta vissza neki az Isten. Most pedig ebből a mai szakaszunkból azt látjuk, hogy hogyan gondoskodik további sorsukról. Azt, hogy Isten gondviselése folyamatos, maga Jézus Krisztus is megerősíti. Így tanít imádkozni bennünket, és ezt hallottuk a másik rövid kis ige szakaszból, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nem mondok semmi újat azzal, amikor azt mondom, hogy nekünk folyamatosan szükségünk van kenyérre, táplálékra, fedélre a fejünk fölött, ruhára, amit magunkra húzunk, meleg ruhára is, amit ilyenkor veszünk föl. De hát nagyon jól tudja ezt a mi Urunk is. A baj talán az, hogy időnként mi úgy gondolunk Istenre, minthogyha ő ezt nem tudná. Jézus Krisztus pedig arra bátorít, amikor azt mondja, hogy így imádkozzatok, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, hogy merjük ezeket valóban mennyei atyámtól kérni. De nem kell akkor dolgozni mindezekért. Nem kell ezeket megtermelni, előállítani. Mi az, amit nem kell? Nem kell kiforgatni például a Szentírás szavait. Hiszen a Biblia beszél arról, hogy igenis az embernek meg kell termelnie. 6 napon át dolgoz. Így kezdődik a 7. nap megszenteléséről szóló parancs. De hát akkor miért tanít Jézus mégis arra, hogy kérjük el a mindennapi kenyeret, vagyis mindazt, ami a megélhetésünkhöz szükséges az Atyától? Talán azért, mert azt akarja, hogy ne álmodozzunk, és ne kergessünk illúziókat. Legyünk mi igenis józan emberek, akik belátjuk azt, hogy nem tudunk mindent megteremteni magunknak és szeretteinknek. Igazából, hogyha mélyebb utána gondolunk ennek, akkor azt a kérdést kell feltenni, azzal szembenézni, hogy hogyan is lehet ilyet gondolni, hogy én mindent elő tudok teremteni, meg tudok teremteni magamnak, szeretteimnek, amikor azt sem tudom, hogy megérem-e a következő percet. Dolgozni kell. De csak azt tud dolgozni, akinek van munkája, akinek van 2 épp keze, akinek van értelmes elméje, jó gondolatai, és akinek lesz áldás a munkáján. Mindezek pedig az Atyától függnek. És ez megint olyan tanítása Isten igéjének, amiben azt gondolom, hogy nekünk mai embereknek nagyon meg kellene erősödnünk. Mert sokszor beszélgetésekben legalábbis azt érzem, hogy sokkal inkább még keresztényként is úgy érezzük, hogy a főnöktől függünk. Akkor most hadd tegyem úgy fel a kérdést, hogy melyik főnöktől? Attól, akit ott látunk magunk előtt? Vagy lehet, hogy nem is látjuk csak időnként, csak a munkát kapjuk meg tőle? Vagy valóban attól a főnöktől függünk, aki láthatatlan számunkra, de aki számon tart minket. Abban tehát, hogy az Úrtól kérjük a kenyeret, kérjük mindazt, amire szükségünk van, benne van a bizalom iránta, a helyes önismeretből fakadó alázat, és a reális életszemlélet. Isten gondoskodása folyamatos. De nem csak ennyit láthatunk itt a történetből is, és tapasztalhatunk meg, hanem azt is, hogy kiterjed az élet különböző területeire. És megint gondolhatunk ennek az asszonynak a példájára a részleteiben, amelyekre most inkább csak utalnék. Tudjuk azt, mert benne van a Szentírásban, hogy jó módú volt ez az asszony. Volt azonban az életének mégis egy fájdalmas hiánya. Nem volt, nem lehetett gyermekük. Isten pedig megkönnyörül rajta. És ahogyan megígéri a prófétán keresztül, egy év múlva gyermeket, saját gyermeket ölelhet magához. Aztán arról is tudósít a Szentírás, hogy ez a gyermek már nagyobbacska, amikor egyszer kint a mezőn, nagy forróságban valami baj éri, és aztán meghal. Az édesanyja pedig azonnal útnak indul, megkeresi Elizeus prófétát, és nem nyugszik addig, amíg az nem megy el vele hozzájuk. Isten pedig újra meghökkentő módon cselekszik a prófétán keresztül, feltámasztja ezt a fiút. Mostani igeszakaszunkban pedig azt látjuk, hogy szűkösztendők következnek. Istennek azonban most is gondja van erre az asszonyra. Vagyis valóban azt látjuk, hogy kiterjed az ő gondoskodása az élet különböző területeire. És mi is így kérhetjük ezt tőle, így várhatjuk ezt tőle. Ugyanakkor azt is meg kell látnunk ebből az igeszakaszból is, és a Szentírás egésze is erre tanít bennünket, erre hívja fel a figyelmünket, hogy Isten be akar vonni bennünket az ő gondviselő munkájába. Hányszor lehet hallani azt a kérdést is, hogy az Isten miért nem ad kenyeret az éhezőknek? Istent vádoljuk a nyomorúságért, a sok szenvedésért, a kiszolgáltatottságunkért. De vajon ez nem azért történhet meg, mert nem ismerjük igazán Istent? Nem ismerjük az ő gondolatait, mert nem tudjuk talán még mindig azt, hogy elfeledkezünk arról, hogy Isten mindnyájunknak ad mindenféle jókat. Valamiből többet is, mint amennyire szükségünk van. A kérdés csak az, hogy ezzel a többel mit csinálunk. Egyáltalán figyelünk-e Istenre, hogy miért bízta azt ránk, mi a célja azzal, és kész vagyunk eljuttatni a címzethez, ahhoz, akinek Isten szánja. De ki tudja kérni és elfogadni egyáltalán az Isten gondoskodását? És aztán ezt tovább is adni. Ez az első üzenet erre a kérdésre, keresve a választ a felolvasott igéknek, aki elsajátítja a ragaszkodás tudományát, ugyanakkor tud elengedni is. Aki megválasztja tudatosan, hogy kihez ragaszkodik, mihez ragaszkodik, és mi az, amit elenged. Megfigyelhetjük azt, hogy az egészen kis gyermekek általában kiengedik a kezükből azt, amit szorongatnak, akkor, amikor valami más tárgyat, játékot nyújtunk oda nekik, különösen, hogyha az mutatósabb. Aztán azt is tudjuk, hogy van olyan korszak az életükben, amikor mindig az a játék kell nekik, amit a másiknál, a környezetükben lévő gyermeknél látnak meg. Aztán eljöhet az az idő is, amikor már valamilyen szempont miatt kitart egy bizonyos játék vagy tárgy mellett. ragaszkodik hozzá. De hát hogy is vagyunk ezzel mi felnőttek? Lehet, hogy megrekedtünk valamelyik fejlődési szinten. Igazából körülöttünk a világ is erről szól. Gondoljunk csak arra, hogy a multiknak, meg azoknak, ahol akiknél nagy pénz gyűlhet és gyűlik össze, azoknak pontosan az a céljuk, hogy kiskorúságban tartsanak bennünket. Hogy lehetőleg ne gondolkozzunk. Hogy lehetőleg a döntéseinket ne alapos megfontolás után hozzuk meg. Isten azonban annál sokkal jobban szeret bennünket, embereket, mint hogy kiskorúságban akarna tartani bennünket. És ezért bátorít újra meg újra tudatos döntésre. Arra gondoljuk végig, hogy mihez, kihez ragaszkodunk mindenek előtt. Értékrendünkben mit vagy kit helyezünk előre? Mi a legfontosabb számunkra? Milyen szempontok szerint hozzuk meg a döntéseinket? És tesszük meg a különböző lépéseinket. Készek vagyunk-e Isten útmutatásait, az ő igéjét előnyben részesíteni? Szinte félelmetes az, amit ez a sunémi asszony tett. Isten azt üzente neki, hogy induljon útra az övéivel együtt, és tartózkodjon ott, ahol lehet, mert éhénység lesz. Talán érezzük azt, hogy ez aztán egyáltalán nem játék, nagyon is kemény helyzet. Mihez ragaszkodom ebben a helyzetben? Mi az, amit elengedek? Isten ígéretére, szavára állok rá? Vagy az utolsó csepp vére, míg ragaszkodom a házamhoz, meg a mezőmhöz, mindahhoz, amit megszereztem, talán nagyon is kemény és verejtékes munkával. És eszünkbe juthatnak talán tudósítások, képek, akár televízióból, amikor árvizekről számolnak be, és amikor elmondják, hogy vannak olyanok, akik keményen, elhatározva ott maradnak a kis hajlékukban, akik azt mondják, hogy én innen aztán ki nem teszem a lábamat, akármi is lesz. Nagyon húsba vágó, és nagyon is kritikus pillanatok és helyzetek ezek. És itt pedig már azt látjuk, hogy azt tudja elfogadni Isten gondoskodását, aki gondjait valóban ráhagyja, hogy a Szentírás szavait használva ráveti a terheit, aki számára nem csupán kegyes frázis az, hogy én Istenre bízom az életemet. Az ilyen kritikus helyzetekben derül ki igazán, hogy kiben is, miben is bízom én, hogy rábíztam-e az életemet valóban. Ennek az asszonynak a szájából valóban hiteles beszédként hangozhatott el egy ilyen vallomás, hogy én Istenre bíztam az életemet. Pedig mennyi aggasztó kérdés tolulhatott fel benne is, amikor meghallotta a prófétának a szavait, mindazt, amit Isten üzent neki Elizeuson keresztül. Hová menjek egyáltalán? Induljak el, ahova lehet? Befogadnak ott? Jövevénynek élni valahol nem jelentett életbiztosítást. Emberileg legalábbis. Aztán a súlyos kérdés, mi történik mindazzal, amit itthon hagyunk? A házzal, a mezővel. 7 esztendő múlva, ha visszatérünk, mi vár akkor ránk? Meg lesz még? Vagy lehet előről kezdeni az életet? Bennünk pedig talán megfogalmazódik a kérdés, nem volt ez az asszony könnyelmű? És mindazok, akik hasonló módon bízzák rá magukat az Úrra? Akik például munkahelyüket elveszítve elsősorban Istenre figyelnek, tőle kérnek tanácsot. Vagy akik feladják a munkahelyüket, mert úgy látják, Isten valami mást készít nekik. Olyat talán, amely mellett jut idő a családra is. Nem meggondolatlanság így lépni? Az lehetett volna, hogyha ez az asszony úgy a saját feje után megy. Gondol egyet, hogy na hát akkor én most fogom magam, és elmegyek valahova, más országba, más vidékre. Ő azonban ezzel Istennek engedelmeskedett. Életüket a fiával együtt, a jövőjüket arra az Istenre hagyta, akinek van hatalma megtartani őket a kritikus időszakban is, és aki szereti is őket annyira, hogy megcselekszi ezt. Ezért ennek az asszonynak a tette nem könnyelműség, nem meggondolatlanság. Ugyanakkor megtapasztalhatta, és ez nem szójáték akar lenni, a gondtalanság felszabadító állapotát is. Az, hogy nem kell összeroskadni a terhek és a problémák súlya alatt. Nem kell álmatlan éjszakákon az ágyban hánykódva törni a fejét azon, hogy mit is fognak másnap enni. Mert megismerhette azt az Istent, aki gondviselő Isten. És végül azt tudja elfogadni Isten gondoskodását, és továbbadni is abból azt, amit kell. Aki nem a véletlennek tulajdonít különös egybeeséseket és történéseket, hanem hisz Isten tökéletes időzítésében. Hogy lehet az, hogy ez az asszony pontosan akkor kereste meg a királyt, amikor annál ott volt Elizeus szolgája, Géházi? És ez a szolga éppen arról beszélt a királynak, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat tett Elizeus prófétán keresztül. És éppen elmondta ennek az asszonynak, illetve a fiának az esetét is, hogy hogyan támasztotta fel őt Isten Elizeus prófétán keresztül a halálból. Hogy lehet ez? Véletlen? Úgy, hogy Isten valóban mindenek ura. Az ő kezében futnak össze az események szálai. Úgy is mondhatnám ezt, hogy ő tökéletes szervező, vagy azt is mondhatnám, hogy nagyszerű menedzser, pedig nem járt semmilyen iskolába, meg nem végzett el különféle tanfolyamokat, mert nem is volt erre szüksége. Neki igazán a kisújjában van mindez. És így tapasztalhatta meg már sok benne bízó, hogy éppen akkor jött a segítség, amikor arra szükség volt. És sok segítő pedig azt, hogy éppen akkor érkezett meg, amikor arra szükség volt, pedig ő nem is tudott a keletkezett hiányról. És pont azt vitte, ami hiányzott. Igen. Igaz az, hogy nem mindig találunk választ a kérdésre, hogy miért történt ez vagy az. Miért így történt? Azonban arra lehetőségünk van, hogy ehhez, az Istenhez tartozzunk. Aki gondviselő Isten, akinek gondoskodása folyamatos. Mindenre, az élet különböző területeire kiterjed. És arra is lehetőségünk van, hogy önként és szívesen odaálljunk elé, és azt mondjuk, hogy szeretnék részese lenni a te gondviselő munkádnak. Szeretnék eszközöt lenni, hogy rajtam keresztül is csitulhasson a bánat, megvigasztalódhassanak emberek, sebek begyógyulhassanak, hiányok megszűnhessenek. Atya Isten, hogy tudjon bennünket így mozgósítani, és mi valóban készek legyünk az ő munkájába beállni. Ámen. 255. dicséretünk első és harmadik verszakait énekeljük most. Köszönjük, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban azt, hogy mi bármikor kiönthetjük a szívünket előtted. Hálások vagyunk azért, hogy elmondhatjuk mindazt, ami foglalkoztat bennünket. Hálások vagyunk azért, hogy nem csak az örömeinkről számolhatunk be. Nem csak dicsőíthetünk, magasztalhatunk. Hálát adhatunk neked, hanem elmondhatjuk azt is, amikor nem tudunk a kérdéseinkkel dűlőre jutni, amikor kételyek támadják meg a lelkünket, amikor elbizonytalanodunk hitünkben. Sőt, te magad bátorítasz bennünket arra, hogy ezekkel is hozzád forduljunk. Példát adsz a Szentírásban is arra, hogy a kételyeinkkel, kérdéseinkkel is hozzád menjünk. Köszönjük ezt, Urunk. És most így szeretnénk mindazokat a kérdéseket is elmondani neked, amelyek foglalkoztatnak bennünket ebben az időszakban, különösképpen is. És tudjuk, hogy nem mindenre kapunk most választ. Lehet, hogy nem érthetünk meg most mindent. De olyan jó, hogy a hitünket erősíted. Erősíted ezzel a mostani ige szakasszal is. Ezzel a mostani példával is. Hogy higgyünk benned. Higgyünk a te gondviselésedben. Abban, hogy számon tartasz bennünket. Abban, hogy neked van elég hatalmad ahhoz, hogy gondot viselj rólunk. És hogy szeretsz is bennünket ehhez eléggé. Csak Jézus Krisztus keresztjére kell nekünk tekintenünk. És láthatjuk azt, hogy mennyire szeretsz bennünket. Bocsáss meg nekünk, amikor az aggasztó körülmények elvonhatják a figyelmünket rólad, Jézus Krisztus keresztjéről. Bocsáss meg, amikor csak lehorgasztott fejjel tudunk járni. Köszönjük azonban, hogy te ilyenkor is jössz, és megfogod az állunkat, és felemeled a fejünket, hogy nézzünk a te szemedbe, tekintsünk rád, mert ebben a találkozásban megerősödhetünk, vigaszt kaphatunk, békességet, megnyugvást. Köszönjük, hogy ezentúl azt is megérthettük, hogy feladatunk is van. Arra kérünk téged, erősíts bennünk a készséget is, az engedelmességre. Kérünk, hogy a lelki látásunkat is gyógyítsd meg, megláthassuk mindazokat, akikhez küldeni akarsz bennünket, akiknek szükségük van ránk, s hadd tudjuk továbbadni mindazt, amit tőled kaptunk. Kérünk, áld meg így bennünket, otthonunkban, munkahelyeinken, baráti és egyéb társaságokban. Hadd lehessünk mi valóban a te gyógyító munkádnak az eszközei. Így imádkozunk egész gyülekezetünkért, egyházunkért. Így imádkozunk azért, hogy tudjunk úgy a népünk tagjai között is ott lenni, hogy megláthassák azt, hogy lehet másképpen is élni, mint ahogy ők eddig éltek, roskadozva a terhek alatt, és nem látva kiutat, reménytelenül elcsüggedve. Urunk, imádkozunk azért, hogy te légy a gyógyítója a betegjeinknek is, vigasztalója a megszomorodott szívőeknek. És áldásoddal, szent lelkeddel maradj velünk a nap folytatásában is, és a hétköznapokban is. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Figyeljünk még a gyülekezeti életünk eseményeire, híreire is. Mindenek előtt a ránk következő napok alkalmaira hívogatok mindenkit, és várunk sok szeretettel. Így szerda délelőtt 9 órától a nyugdíjas körünk alkalmára, csütörtökön este 6 órára a gyülekezeti biblia órára, pénteken 6 órára a konfirmációra várjuk a ifjakat, Ugyancsak 6 órától lesz az ifjúsági bibliaóra, 7:30-tól pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától, ha Isten is éltet bennünket, akkor Isten tiszteleten hallgathatjuk az ő igéjét. Az Isten tisztelete egyidőben lent a gyülekezeti helyiségeinkben gyermekórákat tartunk, illetve lehetőség van arra, hogy itt a földszinten, az úgynevezett babaszobában egészen kicsi gyermekekkel televízión keresztül is követhessék a szülők az Isten tiszteletet. Kicsit meglepetésként ér bennünket, illetve ér bennünket az az információ, hogy ránk következő vasárnap, így mondom még csak, hogy valószínűleg meglátogat bennünket a Bármados Református Gimnázium egyik osztálya. Itt lesznek tehát az istentiszteleten, énekelnek nekünk, bemutatják az iskolájukat. Arra gondoltunk, hogy ha már így itt lesznek velünk, akkor legyen lehetőség arra is, hogy kicsit kötetlen módon is együtt lehessünk, beszélgethessünk velük, ezért meghívjuk őket kis meleg tejára meg süteményre istentisztelet után, lent a gyülekezeti termünkben. Ehhez viszont kérek szépen segítséget, aki teheti, az járuljon hozzá ehhez egy tányér süteménnyel. Köszönjük előre is ezt a szolgálatot. Hirdetem azt is most újra, hogy február 15-én indul keresztkérdések kurzus, tehát ez egy újabb. Este 7 órakor lesz ez az első alkalom. Még mindig van lehetőség arra, hogy jelentkezzen az, aki szívesen részt venne ezen a kurzuson. A mai vasárnappal elindult útjára az a lehetőségünk, hogy tanulhatunk új énekeket, akik itt voltak 3/4-10-től, azok tapasztalhatták, hogy gyülekezetünk kántora. A testvérek elé állt és megtanított egy szép zsoltárt. Bátorítok, biztatok mindenkit, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget. Tehát érkezzünk így az Isten tiszteletre, úgy 4 órával kicsit korábban. És akkor gazdagodhat az énektárunk. A gyülekezeti énekeskönyvünk kevésbé ismert énekeit is tanuljuk, vagy gyakoroljuk, de szeretnénk református egyházunk más énekes füzeteiből is tanulni új és szép énekeket. Húsvéti gyülekezeti hírlevelünkbe várjuk még mindig a testvérek írásait, bizonyságtételeit, február 20-áig lehet leadni ezeket az írásokat, bizonyságtételeket. Kérdetem azt is, hogy ifjúsági, közveti ifjúsági találkozó lesz február 13-án Budapesten, Budapest különböző pontjain. Ezzel kapcsolatban elhelyeztünk a hirdetőtáblára egy plakátot, tessenek megtekinteni. További információk ott megtalálhatók. Mátraházán a szokásos konferenciák presbitereknek, illetve gyülekezeti munkásoknak most március 2-től 5-ig, illetve március 8-től 12-ig lesznek. Tehát presbiterek, gyülekezeti munkások számára van ez meghirdetve, de tulajdonképpen a gyülekezetből lehet jelentkezni, akik úgy gondoljuk, hogy szeretnénk valóban beállni oly módon, mint ahogy itt most az igehirdetésben is volt erről szó, magunkat igazán odaadva az Isten ügyének szolgálatába. Aki szeretne jelentkezni ezekre a hetekre, az keressen meg engem, és akkor megbeszéljük a részleteket. Hirdetem azt is, amit megbeszéltünk mi itt előzetesen, hogy a mai kiállítás, látogatás végül is elmarad. Ugye úgy volt, hogy most megyünk a Történeti Múzeumba, és ott megnézzük a Református Örökség a Dunamentén című kiállítást, de elhalasztjuk ezt jobb időre, annál is inkább, mert közben kiderült az, hogy nem február 15-ig lehet megtekinteni, hanem meghosszabbították, és március végéig. Reménység szerint tehát egy kicsit jobb időben ismertünk, illetve a másik jó hír ezzel kapcsolatban, hogy március 1-től már nem délután 4 óráig lesz nyitva, hanem 6 óráig, ami azt jelenti, hogy kicsit nyugodtabban mehetünk végig, és nézhetjük meg a kiállítást. A következő időpontot fogom majd hirdetni. Tóth György szeretne szólni még itt. Látom, hogy...
Igen, ez egy meglepetés hirdetés, kedves testvérek. Mert a február 8-a van, a minden évelés 15-eit elhangzott, mint a keresztkérdések kezdő napja. Ez nem csak ez, hanem egy hivatalos határidő is kötődik ez a február 15-éhez. Ez azon emberek személyi jövedelemadó bevallásának határideje, akik vállalkozók. Na most, ha csendben az pár másodpercig, hát eszébe jött, hogy miért szoktam én ekkor tájtig találni, és nagyjából ugyanazt mindig ugyanúgy elmondom. Most ezt nem fogom elmondani ugyanazt, hogy már nem hoztam magammal a papírt, és most jöttem el, nekem jó, megszólalom most itten a Tóth Ekrézsi Alapítvány nevében. Azt szeretném kérni, hogy aki vállalkozó itten, gondolom ez kevésbé jellemző, de gyermeke, szomszédja, testvére, bárki a vállalkozó, és most kell neki bevallania személyi jövedelem adat, akkor kérem szépen szóljatok nekik, hogy itt van még lehetőség a híres projekt és alapítvány lehet mostan támogatni. Na most, hogy miért tennétek ezt a dolgot? Megvallom őszintén, hogy nekem mindig, amikor arra kerül a sor, hogy az alapítvány valamit csinál, tehát valakinek valamit ad, már napokkal, hetekkel előtte retes a szívem boldogságtól, és teljesen komolyan mondom, akik kapják, azok nem tudják, hogy mekkora öröm adni a másik embernek, és mennyire várom azt, hogy itt van, most itt lesz, vagy nem lesz itt az a valaki, és mikor, és hogyan, és milyen körülmények közt adjuk át. Holott igazándiból nem én vagyok személy szerint, aki ad, pusztán csak az jutott osztályrésztvevőnek, hogy élvezhetem a pillanatnak azt a kellemes melegségét, hogy íme itt van egy ember, és most tehát valamilyen szempontból tudtunk segíteni. De azt szeretném kérni, hogy mindenki gondolja át azt, hogy mennyire jó adni. Biztos lehet most lehet látni itten kinn a nagy havazásban, amikor behavazódik egy autó, és más valaki is löködi hátulról, és azt se tudjuk, hogy ki lökte meg a mi autónkat, hogy el tudjunk indulni, én már jártam egy például nem most, hanem sok évvel ezelőtt, és mindenki övezetem a lapátolja havat ide-oda, lehet egy kicsit koordinálatlanul. Szóval emberek segítenek egymásnak. Most itt van a lehetőség, hogy úgy segítsen valaki, úgy segítsen ez az olyan szomszéd, gyermek, valaki csoda, hogy neki tulajdonképpen semmilyen nem kerül, pusztán csak annyiba, hogy a tulajdonjája az 1%-ot a projekt és a Budajos Alapítványnak. Amelyik ugye a mi alapítványunk, hiszen mi vagyunk itten a gyülekezet, meg még jó néhánynak itt nincsenek itt. Ez a mi célunkat szolgálja, és most mondhatnám el azt, amit el szoktam mondani, hogy ugye a csendes hét, ugye az időskorok támogatása, hogy vásárolni C-vitamint, szeretett csomagot, stb. De ezt majd elmondom, egyébként meg benne lesz ebben a bizonyos húsvéti hírlevélben is. Na most mi a technikája ennek az 1%-os támogatásnak? Ha minden igaz, akkor a hírleveleinknek a végében mindenütt ott van magának az egyházközségnek is, és a projektézsiának is az adószáma. Tehát ez az egyik forrás, ahol ezt lehet szerezni. A másik pedig az internetes honlapunk. Bárki, aki gondolom, aki vállalkozó van internet hozzáférése, beüti azt a keresőbe bármelyikbe, hogy Budaörsi Református Egyházközség, és kijön a honlapunk, és azon ott el lehet érni egyetlen egy kapintás szükséges még a projektési alapítvány honlapját, és ott van a mi címünk, elérhetőségünk, és a legfontosabb az adószámunk is, hiszen ez kell az adó felajánlásának 1%-ának felajánlásához. Azt szeretném, hogyha amit mondok, ez eljutna nem csak a agyukba, agyatokban, a szívetekbe is, és akkor felhajtanátok olyan embereket, akik képesek arra, hogy ezen az úton módon számukra ingyen támogassa az alapítványonként és vele rajta keresztül az egyházközséget. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük mi is! Most pedig a 274. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a 4 verszakával, az utolsó verszakát majd fennállva. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.